Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta könyvének 27. fejezetében ítéletről van szó, ami Jeruzsálemre szorítkozik, de kiterjedt Szanhérib inváziójától kezdve addig az ideig, amikor Jeruzsálemet a pogányok tapossák, amíg az utolsó betolakodó is elpusztítja Jeruzsálemet, és végül a királyság létrejön, a Mesiás megérkezik, és lába érinti az olajfák hegyét. Ezt érdemes összehasonlítani azzal a beszéddel, amit az Úr mondott Jeruzsálemről, a Máté evangélium a 23. részének 37. versétől a 24. rész 2. verséig, és a Lukács evangélium a 13. részének 34. és 35. versében, meg a 21. rész 20. versétől a 24. verséig elmondott. Jaj Arielnak, Arielnak, a városnak, ahol Dávid táborozott. Évek telnek egymás után, ünnepek váltják egymást. Ézsaiás könyve, 29. rész, 1. vers. Szükséges megállapítanunk, hogy Jeruzsálem az a város, amit Arielnak nevez. Az Ariel jelentése az, hogy oroszlánhoz hasonló. A szó előfordul Sámuel második könyve 23. részének 20. versében, amely így szól. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Itt egyes fordításokban az van, hogy megölt egy oroszlánhoz hasonló embert. Az oroszlánhoz hasonló Ariel. Ennek a szónak van olyan jelentése is, hogy Isten oroszlánja. Ez az Ezékiel könyve 43. részének 16. versében ugyanezt a szót hozza, és ez oltár. Bizonyos körülmények közt jelentheti azt, hogy Isten oltára. Mindkét meghatározás nagyon is megfelelő jelölése Jeruzsálem városának. További jelölésül használja azt a kifejezést, hogy ahol Dávid táborozott. Az oroszlán volt a család jelvénye. Urunkat Júda oroszlánjának nevezték. Ugyanígy Jeruzsálem volt Isten templomának a helye, és az oltár is természetesen a templomban helyezkedett el. Ez nagyon kiemelkedő profécia Jeruzsálemről. Ézsaiás korában indult és folytatódik egészen napjainkig. Ha valaki végigmegy Jeruzsálem utcáin, látja-e profécia beteljesedését és a beteljesedés folytatódását. Azután ostromot indítok Ariel ellen. Akkor lesz sírás-rívás, mert égő oltárrá teszem. Ézsaiás könyve, 29. rész, 2. vers. Ez ítélet Jeruzsálemen. Táborral veszlek körül, sáncot vonok köréd, felállítom az ostromműveket. Megalázottan fogsz beszélni a földből, és megtörten hangzik szabad a porból. Olyan lesz a hangod, mint a föld alatti kísérteté, és szabad a porból suttog. De izzé porrá törik ellenségeid serege, a szálló polybához hasonló lesz az erőszakosok hada. Egy szempillantás alatt következik be. Ézsaiás könyve, 29. rész, 3., 4. és 5. vers. A proféciát akkor adta Isten, mielőtt Nebukadnezár felvonult Jeruzsálem városa ellen, és azt elpusztította. Ez jelezte a pogányok idejének kezdetét. Urunk mondta, hogy Jeruzsálemet a pogányok tapossák addig, amíg a pogányok létszáma teljessé nem lesz. Pogányok meneteltek Jeruzsálem utcáin, és még ma is így van. Jeruzsálemet megostromolták és elfoglalták több esetben, mint bármelyik más várost. Feljegyzéseimben 27 támadás listája van előttem, amit a történelem folyamán intéztek Jeruzsálem ellen. Csak nem minden alkalommal, amikor elfoglalták, le is rombolták. Ezért nem valami pontos kifejezés, amikor az emberek ezt mondják. Menj Jeruzsálembe, ahol Jézus járt, kelt. Nem ott járunk, kelünk, ahol ő járkált, mert Jeruzsálem ma sokkal szélesebb, mint az ő korában volt. Például a Betesda taba körülbelül 20 méterrel mélyebben van ma a földszintől. Az Úr Jézus ott járt, kelt. Nagyon nyilvánvaló, hogy Salamon temploma valószínűleg több mint 30 méterrel lejjebb volt, mint ahol az Omár mecset ma áll. A várost sokszor elpusztították, és mindannyiszor elegyengedték a romokat, és azokra építkeztek. Nehémiás is ezt tette. A romokból és törmelékekből építette föl Jeruzsálem falait. Nem szállítottak oda köveket a javításhoz, mert több szikla és kő hevert ott szanaszét, mint amennyit valaha fel tudtak használni. Hallottam évekkel ezelőtt, hogy köveket szállítottak Amerikából Jeruzsálembe, hogy újjáépítsék a templomot. A jelentés hamisnak bizonyult, de mennyire nagy ostobaság is lett volna. Nincs a föld hátán még egy olyan sziklás hely, mint Jeruzsálem és a környező terület. Az nagyon is sziklás vidék. Ezért volt gyakran nehéz az ellenségnek bevennie. Mert a seregek ura meglátogat téged mennydörgés, földrengés, nagy zúgás, viharos forgószél és emésztő tüzes lángok közepette. Olyan lesz, mint az álom, mint egy éjszakai látomás valamennyi nép serege, amely Ariel ellen hadakozott, és ostromot indított egész hadereje és sziklavára ellen. Mint az éhező, aki azt álmodja, hogy eszik, de ha fölébred, üres a gyomra, vagy mint a szomjazó, aki azt álmodja, hogy iszik, de ha fölébred, eltikkat és szomjas. Úgy jár a népek egész serege, amely Sion hegye ellen hadakozott. Ézsaiás könyve, 29. rész, 6., 7. és 8. vers. Jeruzsálem végső ostroma lesz az összes között a legsúlyosabb. Zakariás könyve, 14. rész. De Isten beavatkozik az utolsó pillanatban, és megszabadítja a népet a kipusztítástól. Isten ellenségeinek minden álma arra nézve, hogy saját királyságukhoz csatolják, megsemmisül. Isten leveri őket, fölépíti a saját királyságát, és a maga kezébe veszi irányítását, mint ahogy meg is mondta. Ámuljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg. Legyetek részegek, de ne bortól, tántorogjatok, de ne az italtól, mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét, bezárta szemeiteket, a prófétákat, befötte fejeiteket, a látnokokat. Ézsaiás könyve, 29. rész, 9. és 10. vers. Már mondtam, hogy Ézsaiás az átlag emberek prófétája, és amit mond, az megfelel a mi mai kultúránknak. Vajon Isten tényleg elálmosította őket? Miként tette? Ő világosságot adott Izraelnek, és ők azt folyamatosan visszautasították. Nem fogadták el a kapott igazságot. Nem láthattak, ami kijelentette vakságukat. Isten így altatja el az embereket, és ezzel mutatja be vakságukat. Még a proféták és fejedelmek sem számítottak Istentől eredő szabadításra. Annyira megbakultak, mint Isten ellenségei. Mintha holt részegek lettek volna. Olyan lett számotokra minden látomás, mint a lepecsételt irat szavai. Ha odaadják íráshoz értő embernek, és ezt mondják, olvasd el, ő ezt fogja mondani. Nem tudom, mert le van pecsételve. Ha pedig íráshoz nem értőnek adják az iratot, és ezt mondják, olvasd el, ő ezt fogja mondani. Nem értek az íráshoz. Ézsaiás könyve, 29. rész, 11. és 12. vers. A nép magatartása, Isten népét is ideértve, mielőtt Isten megszabadította volna őket, annyira tudatlanságba merült, hogy nem értették a proféciát. Le volt előttük pecsételve, és semmit sem tudtak róla. Ez a mai jellemzője sok gyülekezeti vezetőnek és prédikátornak. Hallottam szemináriumi professzoroktól és lelkészektől. Tudod, a jelenések könyve lepecsételt könyv. Senki sem értheti meg. Akik hangoztatják, hogy a jelenések könyve le van pecsételve, és hogy azt nem tudjuk megérteni, azt mondják, amit Ézsaiás korának emberei mondtak a proféciáról. Vagy azt mondják az emberek, hogy nagyon elfoglaltak, nincs idejük Isten igéjének tanulmányozására. Mindenféle kifogást előhoznak a keresztények a Szentírással kapcsolatos ismerethiányuk magyarázatául. A kinyilatkoztatás a görög szó szerint apokalipszisz, ami azt jelenti, hogy leleplezett. Isten levette a pecsétet a jelenések könyvéről úgy, hogy érthetővé vált. Bizonyos értelemben a jelenések könyve a legegyszerűbb könyv a Bibliában, de meg kell értenünk 65 könyvet, mielőtt a jelenések könyvét megértenénk. Ez a Biblia utolsó könyve, és nem itt kell kezdenünk a Bibliaolvasást. Egyetlen könyv sem annyira rendszerezett, és szerintem a Bibliának a legkönnyebb könyve, hogy vázlatot készíthetünk róla. Ostobaság azt állítani róla, hogy szimbolikus, lepecsételt könyv, és nem vagyunk képesek megérteni. Ezt mondták Ézsaiás korában is. Isten megítél minket az ilyen gondolkozásért, mert amikor világosságot ad, és nem nyitjuk ki a szemünket, akkor vakok vagyunk az általa adott világosságra. Figyeljük, hogy Isten mit mond a jelenések könyve első részének 3. versében a könyvről. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Aztán a jelenések könyve 22. részének 10. versében ezt olvassuk. És így szólt hozzám, ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Ez nem lepecsételt könyv. Így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Ézsaiás könyve 29. rész 13. vers. Ha Ézsaiás korában éltünk volna, akkor kíváncsiak lettünk volna arra, hogy Ézsaiás mit értett ezen, mert az emberek jártak templomba. Néha, különösen az áldozatok bemutatásakor zsúfolásig megtelt a templom mindenfelé. Volt a férfiaknak, a nőknek és a pogányoknak udvara. Miért talált hibát Isten ezekben az emberekben? Mindnyájan jártak templomba, de csak külsőleg mentek végig a szertartásokon. Mintha elmondták volna a mi atyánkot, az apostoli hitvallást, de nem gondolták volna végig. Nem hitték el, amit mondtak, nem fogadták el Isten igéjét. Isten megmondta, hogy szívük távol volt tőle. Ezért ítélte meg őket. Ez az oka annak, hogy minket is megítél egy napon. A világra nehezedő átok ma a vallás. Isten szeretne megszabadítani minket a vallástól, hogy Krisztushoz jöjjünk. A vallás a legnagyobb akadálya ma sok embernek. Nemrégen ezt mondtam valakinek, és ő azonnal így vágott vissza. Tudatni akarom önnel, hogy én vallásos ember vagyok. Én vallásos vagyok természetemnél fogva. Bukott természete volt, de vallásos volt a természete. Azt hiszem megdöbbentettem, amikor megmondtam, hogy neki azonnal meg kell menekülnie a vallásától, és hogy egyáltalán nem is vallásos. Ezt mondta. Nem tudom elhinni, hogy van egy olyan prédikátor, aki ne lenne vallásos. Ha ön nem vallásos, akkor micsoda? Megmondtam neki, hogy bűnös vagyok, és Krisztushoz jöttem, és személyes kapcsolatom van vele. Ez nem vallás, hanem kapcsolat. Ismered-e Krisztust, vagy nem? Ez nagyon fontos kérdés. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől. Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják, ki lát minket, ki ismer bennünket. Ézsaiás könyve, 29. rész, 15. vers. Ezeknek annyira súlyos az állapotuk, hogy ide egy újabb jajszót kellett beiktatni. Ebben a fejezetben két jajszó található, mert az emberek úgy cselekszenek, mintha Isten nem látna és nem ismerné őket, és úgy tesznek, mintha boldogulnának a bűneikkel. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 29. rész, 17. vers. Most a jövőbe tekintünk. Eljön az az idő, amikor dicsőség és tisztesség övezi Jeruzsálemet és az országot. Isten még nem mondott le arról a városról. Ma úgy tűnik, mint a rétegelt torta, az egyik város a másikra épült. Isten megítélte őket, és ismét megítéli. De Jeruzsálemet újjáépítik ismét, és akkor az Isten városává lesz. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Ézsaiás könyve, 29. rész, 18. vers. A süketek hallanak, és a vakok látnak. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt. Ézsaiás könyve, 29. rész, 19. vers. Már hallottuk azt az ősi mondást, senki sem olyan vak, mint azok, akik nem akarnak látni. Ma, akár csak Ézsaiás korában, szándékos vakságot fedezhetünk föl. Abban az időben, a milleniumban, majd megnyílik a szemük. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévelygő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Ézsaiás könyve, 29. rész, 22., 23. és 24. vers. Mit tesznek majd Isten nevével? Szentnek tekintik és csodálatosnak látják. Ma Isten népe az életével mutatja be Isten nevének szentségét. Az szent név, de úgy is kell kezelnünk. A 30. és 31. fejezet nagyjából helyi körülményre vonatkozik, jól lehet a jövő idők nagyobb proféciája nő ki belőle. A helyi profécia szó szerint beteljesedett. Júda déli királysága hallotta és figyelte a proféta figyelmeztetését, és nem csatlakozott Egyiptomhoz azért, hogy megszabaduljon az asszíriaiaktól. Izrael északi királysága elkövette azt a hibát, hogy figyelmen kívül hagyta a proféta figyelmeztetését, és ezért asszíriai fogságba kellett menniük. Királyok második könyve, 17. rész, 4. vers. Ez az az idő, amikor a déli királyság előnyére vált az északi királyság tapasztalata. Jaj a pártütő fiaknak! Így szól az Úr, akik tervet szőnek, de nélkülem. Szerződést kötnek, de akaratom ellenére. Vétket vétekre halmozva. Ézsaiás könyve, 30. rész, 1. vers. Ez a 4. jajszó. Azért jajszó, mert figyelmeztetés. Isten ezt mondja valójában. Ne menjetek Egyiptomhoz segítségért, mert nem használ nektek ez a lépés. Odalent a segítség olyan, mint a déli bába sivatagban. Egyiptomnak, melynek segítsége üres hiába valóság. Ezért nevezem őt tehetetlen szörnyetegnek. Ézsaiás könyve, 30. rész, 7. vers. Isten így szól. forduljatok hozzám, és megszabadítlak titeket. Ez csodálatos igevers, egyike a Szentírás gyöngyszemeinek. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Ézsaiás könyve, 30. rész, 18. vers. Ne kapkodjatok, ne mondjátok, a korszak végéhez értünk, és az Úr ebben vagy a következő évben megérkezik, Isten így szól, ezt bízzátok rám, én nem adtam nektek semmilyen dátumot. Tanuljatok várni az Úrra. Az a fontos, hogy az Úr Jézus eljön övéiért, és kiveszi őket a világból. Erre várjatok. Azt mondja, hogy aki vár az Úrra, megerősödik. Nem siettethetjük Istent. Ő nem kapkod. Talán valami nem úgy alakul, mint ahogy szerintünk kellene alakulnia, talán mi másként intéznénk, de hagyjuk ezt mind Istenre. Neki az örökkévalóság áll a rendelkezésére, és amikor vele együtt haladunk, az élet sokkal könnyebb lesz idelent is. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy megnyughatom akaratodban. Te mindent bölcsen és jóságosan intézel, és eljön annak az ideje, hogy valóra válts mindent, amit megígértél, az én javamra és a te dicsőségedre. Add, hogy türelmesen várjam érkezésedet az Úr Jézus Krisztus által. Amen.